A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett Alteo támogatja. Sziasztok, kedves Zékaszt hallgatók, én Fajt Federika vagyok, és itt van velem Nagy Iván László, kollégám.
Szia Federika, sziasztok! Mit hoztál már, mi lesz a mai interjúd?
Mai interjún két vendégem lesz, Körner Olgi, a Bolygó Közösségi Központnak a vezetője, illetve Lipcsei Gábor, az ARKI egyik alapító tagja.
Mit kell tudni a Bolygóról és az ARKI-ról, és hogyan kapcsolódik a mai adás témájához?
A Bolygó az a Greenpeace által létrehozott közösségi tér a második kerületben, és ők azzal foglalkoznak, hogy gyerekeket és fiatalokat edukálnak és szemlélet formálnak, illetve próbálják enyhíteni a klímaváltozással kapcsolatos szorongásukat. Teszik ezt programokkal, előadásokkal, műhelymunkákkal, vagy akár fél éves képzésekkel. Az ARKI pedig egy picit fiatalabbakkal foglalkozik, 6 és 14 év közötti gyerekekkel. Ők az építészet köré építették az oktatási programjukat, amit Finnországból hoztak, ott ez egy 30 éve működő oktatási program, és ezek túlnyomó részt iskola utáni foglalkozások vagy táborok. És az ARKI célja, hogy a gyerekeket és fiatalokat arra buzdítsa, hogy a természet szeretetét és a környezetvédelmet, környezeti szempontokat az építési folyamatokba, építészetbe beintegrálja.
És aki lelkesen hallgatja a műsort az évad elejé óta, az emlékezhet arra, hogy neked mi a kötődésed ehhez a témához, de esetleg aki nem, vagy aki csak később csatlakozott, annak el tudnád-e mondani, hogy miért gondolod fontos témának az, hogy a gyerekekkel való klímakommunikációról beszéljünk, illetve neked mi a tapasztalatod ezzel a kérdéskörrel?
Egy picit tágabban értelmezném, mert a klímakommunikáció az ugye az egyik legfontosabb téma a fenntarthatóságon belül, amikor a gyerekekkel való kommunikációról beszélünk, de azért más témák is vannak, amik ezzel nagyon szorosan összefüggenek, társadalmi, gazdasági problémák, kihívások. Sok szempontból van kötődésem a témához, egyrészt az, hogy személyesen is nagyon érdekelt mindig is az edukáció, és amikor elkezdtem dolgozni a Real School projekten, ez most már 6 éve volt, akkor emlékszem, hogy úgy egy motivációs levelet írtam, és azt az idézetet tettem az elejére, Nelson Mandela idézetét, miszerint az oktatás a legerősebb fegyver, most nem hangzik olyan jól, hogy az oktatás a legerősebb fegyver a világ megváltoztatására. És ebben a mai napig hiszek, ugyan a fegyver nem egy nagyon pozitív szó, de azt gondolom, hogy óriási potenciál van abban, hogy gyerekeket és fiatalokat elkezdünk más szemlélettel edukálni, ami a természeti értékeinket vagy a társadalmi különbségeket illeti, és ők aztán vissza tudnak hatni a szüleikre is akár. Erről is fogunk beszélgetni majd az interjúban. És a Real School-al párhuzamosan egyébként volt egy alapítvány is, amit többet magammal alapítottam és vittem. Ennek az volt a célja, hogy összehozza a visegrádi országokban az együttműködést a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében. És itt sok olyan programunk volt, mint a vitaestek, ahol különböző generációk tudták ütköztetni a véleményüket, vagy például jártunk iskolákba a szemléletformáló programokat tartani, azzal kapcsolatban, mit tudnak a gyerekek tenni a mindennapokban a környezettudatos életmód érdekében.
Ha már iskoláknál vagyunk, azoknak a hallgatóinknak, akik vagy nem nagyon fiatalok, vagy nincsen gyerekük, jelenleg a magyar közoktatási rendszerben megjelenik-e bárhogy a fenntarthatóság?
Megjelenik, de az én véleményem szerint sajnos nagyon nem eléggé. Vannak jó kezdeményezések, ilyen például a fenntarthatósági témahét, ami pont múlt héten zajlott. 2016 óta tartják ezt a témahetet, és nagyon-nagyon sok online anyag elérhető a tanároknak annak érdekében, hogy ezeket a programokat be tudják építeni a tanmenetükbe az adott hétre. Az idei témák például a levegő és élő világa volt, a szabadidő, a körforgásos gazdaság, a hulladék és a tudatos fogyasztás. Vannak egyébként pályázatok, versenykiírások, és nekem az a tapasztalatom, mert egyszerre vettem részt egy debreceni gimnáziumba, elmentem előadást tartani, pont környezetudatos életmóddal kapcsolatban, a fenntarthatósági témahét keretében, és egyébként szuper élmény volt, de az volt a tapasztalatom, hogy az kell ehhez, hogy legyen ott egy tanár, vagy esetleg akár az intézményvezető, aki elkötelezett a téma iránt, és aki szeretne csatlakozni ez a témahéthez, vagy bármilyen más fenntarthatósági törekvéshez, és csak akkor fog működni.
És az interjúban te fogsz kérdezni arról, hogy milyen praktikák vannak erre, de neked is kell, hogy legyen valami tapasztalat a Real School-ból. Neked milyen élményed van ebből a projektből? Mi volt az a pont, ahol azt érezted, hogy valami tök jót értetek el a legkisebbeknél a klímakommunikációval, klímatudatossággal kapcsolatban?
Hát a Real School-ban ugye mi 5 és 14 év közötti gyerekekkel foglalkozunk, tehát nagyon-nagyon más az, amikor egy 5 évesre, egy 10 évesre, meg egy 14 évessel beszélsz a fenntarthatóságról. Nagyon-nagyon fontos, és ebben az interjúról is ki fogunk térni, hogy hogyan nem szabad megijeszteni a gyerekeket, mert a szorongásban nagyon könnyen apátia lesz, és az emberek, a gyerekek főleg, de egyébként a felnőttek is beleesnek egyfajta cselekvőképtelenségbe, ami nem segíti a helyzetnek a megoldását. Úgyhogy nekem legfőbbképpen az a tapasztalatom, ahogy mi megközelítjük ezt a témát, az az, hogy projekteken keresztül próbáljuk nekik átadni azokat a fontos értékeket, meg azt a tudást, ami a környezet és társadalmi problémákkal kapcsolatos. Tehát ők mindig kiválasztanak egy témát, és egyénileg vagy csoportosan, 6 héten keresztül erre a témára fókuszálnak, és összeraknak egy projektet, aminek a végén vagy van valamilyen előadás, beszéd, valamilyen terméknek a prototípusa, egy vállalkozásnak a pitche, az ötlete, amit bemutatnak az egész közösségnek, erre szoktunk mindig egy expót szervezni, és ez az 5 évestől 14 évesig mindenki. Tehát az 5 éves is kiáll és elmondja, hogy neki mi a megoldása arra az adott környezeti vagy társadalmi problémára. És az egész folyamatnak az a lényege, azon túl, hogy terveznek, és újra csinálják, és újra gondolják, és visszajelzést kérnek, majd utána bemutatják, hogy a végén van még egy ilyen reflexió, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, hogyan lehetne ez még inkább hasznos környezetileg vagy társadalmilag. És ez az egész élmény, hogy ő létrehozott valamit, és ő képes volt változást generálni, az az, ami, ha megmarad a gyerekekben, ezen az élmény alapú tanuláson keresztül, a jövőben is bízunk benne, meg látjuk is egyébként, hogy felvértezi őket azokkal, azzal a bátorsággal, hogy felnőtt korukban is fogjanak tudni így cselekedni, és jó ügyekért kiállni.
Akinek elindította a gondolkodását ez a pár példa, annak nagyon ajánlom, hogy maradjon velünk az interjúra. Akinek nem, annak is nagyon ajánlom, hogy maradjon velünk az interjúra, ugyanis mindjárt érkezik a stúdióba Federikához Körner Olgi és Lipcsei Gábor, és annak a beszélgetésnek a végén sem menjetek sehová, mert Federika ezen a héten is hozott nektek házi feladatot.
Itt van velem a stúdióban Körner Olgi, a Bolyó Közösségi Központ vezetője.
Sziasztok!
Illetve Lipcsei Gábor, az Arki Magyarország egyik alapító tagja.
Sziasztok!
Hát nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, nagyon vártam ezt az adást, ugyanis azért személyesen is kapcsolódom ehhez a témához, az oktatáshoz és a gyermekek szemléletformálásához, edukációjához, a fenntarthatósággal kapcsolatban. És amikor készültem erre az adásra, szoktam más podcasteket hallgatni, és arra lettem figyelmes, egyébként egyet találtam a témában, egy magyar podcastet, ezt meghallgattam, és nagyon-nagyon jó volt, de azt láttam, hogy máshol nem nagyon beszélnek erről. Nyilván születtek erről könyvek, meg kutatások, de kevés olyan podcast van, vagy olyan anyag, ami segít a szülőknek, közösségszervezőknek, tanároknak ebben a témában lavírozni, hogy mi az, amit szabad mondani, hány éves kortól, milyen témákat, és ezeket hogyan tudjuk átadni, meg hogyan tudjuk a gyerekeket egy kicsit jobban felhatalmazni, ugye az angol szó az empowerment, arra, hogy a jelenkor meg a jövő kihívásaival szembenézzenek. És az egyik adásban egyébként beszélgettünk kollégámmal a klímaszorongásról, a harmadik adásban a klímaváltozás volt a téma, és ott ez a téma is felmerült, és egy nagyon érdekes és sajnos szomorú kutatást találtunk, miszerint a magyar fiatalok 13 és 25 év közötti fiatalok 90%-a azt állítja, hogy kifejezetten szorong a klímaváltozás miatt, és egyébként 33%-uk azt mondja, hogy nagyon erőteljesen szorong. Tehát azért ezek elég durva számok. És az lenne a kérdésem felétek, hogy ti a ti munkásságotokban, múltatokban, jelenetekben, hogy látjátok, hogy mennyire érzékelik a fiatalok a klímahelyzetet, vagy egyéb globális kihívásokat, és azon túl, hogy mennyire érzékelik, mennyire értik az összefüggéseket, mert azért ezek elég komplex témák.
Ez nekem azért különösen izgalmas, mert igazából én is fiatal vagyok, szóval én is így beletartozom.
Hány éves vagy egyébként?
Én 23 éves vagyok, és én azt látom a korosztályomon, vagy nálam kicsit fiatalabbakon, hogy nagyon sok fiatal szorong, teljesen általános értelemben, különböző dolgokon, és nagyon rossz lelkiállapotban vannak a fiatalok szerintem. Én ezt kicsit úgy szoktam megfogalmazni, hogy úgy nem találjuk a helyünket a világban, tehát hogy így ilyen annyira furcsa értékekre alapszik az egész társadalom, amit így meg is akarunk változtatni, de nem tudjuk, hogy hogyan kéne, meg nem vagyunk abban a pozícióban, de közben minket befolyásol a legjobban, és szóval az egész egy ilyen nagyon furcsa dolog, ilyen borzasztó komplex rendszerekben élünk, amit nem mindenki ért, és nagyon nehéz megérteni, szóval ezt nem is úgy mondom, hogy nem mindenki érti, hogy ez egy ilyen szemrehányás, hanem tényleg baromi bonyolult ezeket az ilyen okokozati összefüggéseket megérteni, nem csak a klímaválsággal kapcsolatban, hanem akár a politikai rendszereinkkel kapcsolatban, a gazdasági rendszereinkkel kapcsolatban, az élelmiszerellátás, és stb. Stb. Szóval tényleg ilyen értetetlen, bonyolult rendszerekben élünk, ami nagyon nyomasztó, mert hogy nem tudja az ember, hogy ennek ebben az egészben neki hol van része. És én így saját tapasztalatból azt tudom mondani igazából, hogy szerintem az egy baromi ijesztő dolog, és nagyon sok emberből egyébként egy kicsit ilyen agresszívabb ellenérzést is vált ki, amikor azt halljuk az idősebb generációtól, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy mondjuk valakinek az országában háború van, és akkor el kell menekülni egy másik országba, hanem itt konkrétan mi most azt a csomagot kaptuk meg, meg abban növünk bele, meg úgy kell karriert választanunk, meg értékeket választanunk, hogy konkrétan azzal kell szembesülnünk, hogy az egész világunk, ahogy van, veszélybe van, és az nekem személyesen is egy baromi nehéz élmény, hogy nem nagyon tudom tervezni a jövőmet. Szóval észrevettem magamon, hogy így nézegetem a térképet, meg statisztikákat, hogy mit mondanak, hogy hol lesz a legkisebb hatása a klímaválságnak, mert hogy akkor lehet, hogy oda kéne költözni, már jó előre, mert hogyha csak a katasztrófa beállt, akkor akarok oda menni, akkor már nem fogok tudni oda bejutni. És akkor igazából egy idő után rájöttem, hogy ez elől így nem lehet elmenekülni, szóval még hogyha nem tudom hova, Kanadába vagy Skandináviába megyek lakni, és ott lakom 10 éve, mire eljön az ilyen teljes felfordulás. Valójában ők is pontosan ugyanúgy érintettek lesznek, hiszen az egy naív gondolat, hogy azok az emberek, akik szerencsétlenebb térségekben vannak, azok majd így ott maradnak, és megvárják, amíg mindenki éhen hal, hanem minden ember elkezd majd vándorolni békésebb vagy kevésbé békésebb módon afelé, a hely felé, ahol még lehet élni. Tehát ez egy ilyen nagyon ijesztő gondolat, hogy lényegében az egész világ veszélyben van, és ezelől nem lehet sehova se elmenekülni, mert nem lesz olyan pontja a Földnek, ahol ami ne lenne érintett ebben a témában. És így elkezdeni a karrieredet tervezni, meg az életedet, a családodat meghozni, bármilyen nagyobb döntést igazából, ez egy ilyen nagyon szorongató élmény, főleg úgy, hogy az idős generációktól sokszor jön ez a narratíva, hogy na majd a fiatalok, ők már máshogy fogják csinálni, ők már majd megoldják, és ők majd helyrehozzák, miközben ez azért nem így működik, tehát sok mindent el tudnak érni a fiatalok, de azért mindent nem, tehát az idősebbek.
Hát generációkon átívelő együttműködésre van szükség.
Igen.
És Gábor, te hogy látod ezt a klímaszorongás, meg komplex témákhoz való megközelítés helyzetét?
Mi ugye jelenleg egy fiatalabb korosztállyal találkozunk zömében, szóval a kisiskolások, tehát mondjuk 6 éves kortól 12-13 éves korig, ő rajtuk látjuk azt, hogy tulajdonképpen így a klímatudatosság, vagy a klímahelyzet, az tulajdonképpen egy természetes állapot számukra. Ez a norma, ők ebbe születtek bele, és amikor ezeket a témákat behozzuk számukra a foglalkozáson, akkor azt a legnagyobb természetességgel veszik, és működnek ebben. Az pedig, hogy mondjuk látják-e, hogy mondjuk a klímában, a környezetben milyen folyamatok zajlottak le mondjuk 10 vagy 100 éven belül, ugye ahhoz már kell több pont az időben, amit össze lehet hasonlítani, és nekik ugye ez a gyerekkoruknak az időpontja az egyetlen összehasonlítási alap, szóval emiatt nem nincsen meg ez az összehasonlítás, és mi igazából szorongással, kifejezett szorongással sem találkoztunk ebben a korosztályban, mondjuk hát ez nagyon durva is lenne, de abszolút tudatában vannak azzal, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és hogy ez egy feladat. És azt gondolom, hogy amikor a gyerekek az összefüggéseket megértik, az ugye a tínédzser kor, tehát ez a 14-15 éves kor, és amit Olgi mondott, hogy tulajdonképpen olyan komplex az ökoszisztéma, hogy ugye teljesen elveszik benne az ember. Ezt én is így látom, és pont ezért fontos szerintem, hogy minél inkább ki kell kerülni azt az utat, ami szorongáshoz vezet, mert a szorongás, gondolkoztam ennek a szónak így a jelentéstartalmain, tehát hogy az magában foglalja azt, hogy kicsit tehetetlenek vagyunk.
Abszolút,
hogy van valami probléma, és az kerülünk. Elhatalmasodik rajtunk, nem tudunk mit csinálni, márpedig ennek valószínű hozadéka nem lesz a probléma megoldására, tehát valahogy a pozitív attitűdöt és a megoldás keresést, a megoldás felé fordulást kell elősegíteni nekünk, abszolút. Idősebb generációnak.
Nagyon szépen ide kapcsolódik a következő kérdés, hogyha már valaki sajnos megélte, vagy megéli éppen ezt a szorongást, akkor hogyan tudjuk őt olyan szempontból felvilágosítani, amit ti is mondtatok, hogy cselekvésre ösztönözni, a megoldás irányába elmozdítani. Tehát szerintetek mik a ökölszabályai idézőjelben a felvilágosításnak, és hogyan tudjuk a gyerekeket, fiatalokat úgy edukálni, informálni, tudást és megoldásokat adni nekik, vagy velük együtt ezeket megvalósítani, hogy ne pánikot keltsünk, tehát ne erősítsük tovább ezt a szorongást.
Mi az Árki Építészeti Iskolában, ahogy a gyerekek nőnek, és ugye egyre jobban nyílik ki az elméjük, tulajdonképpen először, hogyha ilyen hagymaszerűen képzelitek el, kiindulunk, hogy először vagyok én. És először megpróbálom magamat megismerni, a szűk környezetemet, a szobámat. Például vannak olyan feladataink, ahol így megmérik magukat a gyerekek, ahhoz készítik el a szobájukat, aztán ugye egyre lehet tágítani ezt a kört. Igazából ahogy ugye képesek lesznek a jelenségeket, meg az összefüggéseket megismerni, tehát az épületek, akkor a közvetlen környezetem, a városom, az országom, a kultúrám, a bolygóm és a jövőm. És így módon, hogyha ugye mindegyik fázist végigjárod, tulajdonképpen felvértezed magad azzal az eszköztárral, hogy ugye nem rád szakad az egész, amikor mondjuk már egy városról gondolkozol, hanem megvan, hogy milyen elemekhez nyúj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így tényleg a fokozatosság, és így az életkornak megfelelő kommunikáció a fontos. És ugye mi a projektjeinken ugye hands-on, tehát ilyen kézzelfogható munkát végzünk. Én azt gondolom, hogy a mindennapi életben is az a cél, hogy akciókon, meg viselkedéseken keresztül neveljük a gyerekeket, mert az ugye egyértelmű, hogy ugye egy fenntartható jövőhöz lemondások kapcsolódnak. Tehát, hogy miért fogyasztom el ezt, ebből miért ennyit fogyasztok, ennek mi a hatása. Tehát ezeket a viselkedéseket szerintem érdemes nagyon korán a gyerekeknek megtanítani, és magunk is képviselni, tehát nem elméletben, hanem tényleg csinálni.
Példát mutatni.
Igen.
És ez a kicsit idősebbeknél hogy van, a tinédzsereknél, fiatal felnőtteknél, nálatok, Olgi?
Hát mi elsősorban úgy szeretjük megközelíteni ezt a témát, hogy alapvetően az, hogy kialakult ez a klíma és ökológiai válság, az igazából nem ez az origója az egésznek, hanem egy súlyos társadalmi probléma, ami oda vezetett, hogy kialakult ez a válság. És sokat szoktuk ezt mondani így a bolygóban, hogy valójában a jelenlegi helyzet az, hogy a jelenlegi társadalmi rendszerekben, amikben élünk, kihasználjuk és kizsákmányoljuk a környezetünket, de ugyanúgy kihasználjuk és kizsákmányoljuk a körülöttünk élő embereket. Itt most gondolhatunk országok egymás közötti kapcsolatára, közösségek egymás közötti kapcsolatára, emberek egymás közötti kapcsolatára, és pontosan ugyanúgy kizsákmányoljuk önmagunkat. Tehát biztos ti is ezerszer találkoztok azzal, hogy össze-vissza rohantok, 5 millió dolgot csináltok egyszerre. Én így a saját generációmon azt látom, és ahogy említettem is, hogy mindenki mennyire rosszul van mentálisan. Ez sokszor abból adódik, hogy jelenleg egy olyan társadalomban élünk, egy ilyen fogyasztói társadalomban, ami igazából arra épül, hogy az adja egy ember értékét, hogy ő mennyit fogyaszt, és mennyi mindent csinál, és nem más. És ez elvezet oda, hogy az ember mindig azt érzi, hogy mindig még kell valamit csinálni, még azt a képzést, még azt a munkát, még oda is elmegyek, inkább még messzebbre kell utazni, nem jó, ha csak a Balatonra mész, még azt a pulcsit meg kell venni, még azt a nem tudom micsodát, ami igazából tök fölösleges. És ez a folyamatos érzés, hogy az ember állandó, hogy pont erre épül a társadalom, hogy mindenki boldog akarjon lenni, de igazából sose érje el azt, hogy ő elégedett legyen, mert hiszen ha elérni ezt a pontot, akkor nem venne több terméket. Ami szerintem egy ilyen borzasztó érzést okoz szinte minden emberben kivétel nélkül, aki egy ilyen rendszerben él, mert tényleg azt éli meg az ember, hogy sose érzi magát elégnek. Ha elér egy sikert, akkor se érzi magát elégnek, akkor megy tovább a következőre és a következőre. És ezért szoktuk azt mondani sokszor, hogy a környezetvédelem, meg a zöld életmód, vagy amit a környezetvédelem képvisel, az nem egy ilyen következő probléma buborék a többi probléma mellett, mint a szociális problémák, meg a gazdasági problémák, meg az egyenlőtlenségi problémák, meg stb. Tehát ez nem egy mellettük álló probléma, hanem ez mindezen problémákra egy megoldás. És hogyha erre így gondolunk, akkor már is nem abban a narratívában ragadunk benne, hogy hogyha te környezetvédő vagy, akkor ne csináld ezt, ne csináld azt, ide sem mehetsz, oda sem
lemondás.
Mehetsz. Ez se jó, az se jó, hanem valójában ez egy ilyen felszabadulási folyamat, az alól az ilyen tök kizsákmányoló rendszer alól, amiben jelenleg élünk, és ami tényleg ilyen folytogató. És szerintem, hogyha ez átkattan az emberek agyában, akkor az hatalmas változást tud elérni, és én ezt nagyon sokszor elmondom mindenhol, hogy én elsősorban nem azért foglalkozom környezetvédelemmel, mert szorongtam, nyilván szorongok is, de valójában azért foglalkozom még mindig már azért viszonylag sok éve környezetvédelemmel, mert azt érzem magamon, hogy így sokkal könnyebben boldog leszek, és hogy az, ahogy a mai társadalom így felépül, hogy akkor leszel boldog, hogyha ezt megveszed, meg ezt megcsináltad, meg már olyan házba laksz, meg nem tudom. Ez igazából egy ilyen felesleges gátakat rakunk magunk elé. És azt látom a fiatalokon, hogyha, és főleg a nagyobbakon, akikben már van ez az ilyen lázadás, meg hogy te csak nem mondd meg nekem, hogy mit csináljak, de hogyha lényegében az ő problémáikra egy megoldást mutatsz, akkor egészen máshogy állnak hozzá, és már rögtön nem úgy állnak hozzá, hogy ja, persze, meg igen, most akkor még ezt se lehet csinálni, meg azt se lehet csinálni, hanem úgy állnak hozzá, hogy ja, igen, amúgy lehet, hogy én is jobban tudnám magam érezni, hogyha más értékrend szerint élnék. Szóval mi a bolygóban nagyon azon dolgozunk, hogy ezt a környezetvédelmi narratívát, ezt így átalakítani egy kicsit mássá, mert mondjuk egy csokit se úgy reklámoz az ember, hogy ez a legrosszabb csoki, és ne edd meg, hanem úgy, hogy ez a legjobb csoki, és ez fogja megoldani minden problémádat.
És mi a helyzet a gyerekek, fiatalok szüleivel? Mit tapasztaltok az ő befogadó képességük, hozzáállásuk, informáltsági szintjük? Ők hogy állnak ehhez a témához? Mert nyilván kapcsolódtok velük is valahogy valamilyen formában. Könnyebb velük, nehezebb? Mennyire látjátok azt, hogy az ő példájuk alapján a gyerekek hogy viselkednek?
Szerintem nagyon sokat számít a szülő, viszont az tök érdekes, hogy te mondtad, hogy a szülő hogyan tudhatni a gyerekre. Nálunk meg, hogy már ilyen gimis egyetemisták vannak, tőlünk mindig azt kérdezik, hogy ők hogy tudnak a szüleikre hatni, mert már 15-ére mondták el nekik, hogy gyűjtsék a komposztot, és vigyék le a közösségi komposztálóba, de még mindig nem csinálják, mert azt mondják, hogy büdös.
Most csinálunk egy podcastet erről is, nem csak a gyermekkommunikáció, hanem a szülőkommunikáció.
Igen, szóval, hogy ez egy ilyen tök izgalmas dolog, hogy mindkét generációnak, vagy kicsiknek, nagyoknak meg kell tanulni, hogy kommunikálunk a másikkal.
Érdekes, hogy pont a héten így beszélgettünk a finn kollégáinkkal, és pont a egyik finnár is említette, hogy így a 70-es évek végén vezették be a szelektív üveghulladékgyűjtést Finnországba, és hogy ő gyerekként vagy tinédzserként kellett, hogy tanítsa az anyukáját, aki egyébként egy ilyen farmon éltek, hogy de hát ezt ide kell dobni, ezt külön kell kidobni, szóval, hogy nem új keletű a dolog abszolút.
És ti az Arkiban mit tapasztaltok a szülőkkel való kommunikáció során? Mondtad, hogy inkább kisiskolás gyerekek vannak, ők mennyire tudnak visszahatni a szülőkre, és a szülők mennyire hatnak, tudnak még rájuk hatni?
Én azt gondolom, hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van, szerepe lenne. Én azt látom, hogy nagyon nagy különbségek vannak abban, hogy egyes családok mondjuk mennyire figyelnek oda a mindennapi életükben, és ugye azért lenne nagyon fontos, mert hogy tényleg a mindennapi cselekvésekből tud nagyon mélyre beépülni normaként az, hogy hogyan viselkedek a környezetemmel, mit miért teszek. Én általánosságban úgy látom, hogy így Magyarországon nem állunk túl jól ezzel, és hazaviszik a gyerekek az ötleteket, tehát hogyha akár egy jövővárosát csinálunk, vagy mondjuk az építőanyagoknak az újrafelhasználásáról tanulunk együtt, tehát ezek szépen visszamennek a szülőkhöz, és ugye minden témát úgy vezetünk be, hogy közösen beszélgetünk róla, van egy vetítésünk, de nem egy ilyen egyirányú direkt előadás, hanem kifejezetten kérdésekkel vezetjük végig őket a témán, és ugye olyan építészeti, anyaghasználati, kulturális dolgokat nézzünk meg együtt, amit utána visszavisznek a családokba, és például most mesélte az egyik anyuka, hogy most volt egy ilyen jövővárosa a táborunk a tavaszi szünetben, és hogy azóta ez a téma otthon folyamatosan, úgyhogy igen.
Egyébként én azt feltételezem, hogy aki azért hozzátok elviszi a gyerekét táborba, az már egy sokkal fogékonyabb és nyitottabb szülői kör. Ezzel kapcsolatban mit látsz?
Én azt gondolom, hogy tehát amit itt sok esetben ugye tenni kell azért, hogy egy jó hely maradjon a föld, az igazából ugye, ahogy említettük, az lemondással jár, odafigyeléssel, és hogy szerintem ez az emberi természet ellentétes. Tehát ahogy Olgi mondta, hogy ugye milyen társadalmi meg gazdasági rend alakul ki tulajdonképpen a fogyasztásra, és hogy mindig előrébb jussak, több legyen, erre épülve, hát szerintem ez egyébként egy ilyen minimum 250 éves ív. Most ebben elég nehéz lemondani, úgyhogy ugye önkéntes lemondásról beszélünk, és akár úgy, hogy ugye simán valaki bedobhatja évként, hogy ó, hát most gyűjtsem külön ezt, azt, ne menjek el ide autóval, ne repüljek, de hát ott van, nem tudom, Ázsiában, egyéb kontinenseken ennyi meg ennyi ember, aki semmit nem tesz, és hogy nem számít. És én azt nagyon fontosnak tartom, hogy amellett nagyon könnyű érvelni, hogy ó, hát ez reménytelen. Tehát ugye beszéltük, hogy milyen összetett, milyen nehéz megmozdítani rendszereket, de hogy így biztos, hogy nem fog menni. Tehát én így mindenki számára azt javaslom alapvetésnek, és mi is az Arkiban azt próbáljuk képviselni, hogy igazából minden számít. Ez biztos, hogy szükséges, lehet, hogy nem elégséges, de így ez az alap filozófia szerintem, amit követnünk kell.
Csak arra a kérdésre válaszolva, hogy így a szülők mit tudnak tenni, vagy hogyan tudják befolyásolni a gyerekeket, vagy milyen szerepük van ebben, szerintem az nagyon fontos, hogy alapvetően minden gyerek úgy születik, hogy így elképesztő módon vonzódik a természethez, és nem tudom, ti is, én is szerintem minden egyes gyerek úgy nőtt fel, hogy kavicsot gyűjtött a parkban, meg bodobácsokat, meg nézte, szórta a homokot, meg megette, meg a földet, meg a méhecskéket, meg gyűjtötte a botokat, meg mindent, amit talál az ember a természetben, meg a pocsolyába lép, meg a sárban tapicskol, és tehát ez az, amit a gyerekek imádnak csinálni. És az tök fontos szerintem, hogy egy olyan dologra vigyáz az ember, amivel van kapcsolata. És hogyha ezt a kapcsolatot a természettel a gyerekek elveszítik, mert valójában ami történik az, hogy kinevelik belőlük ezt a nagyon szoros kapcsolatot, akkor kevésbé akarnak majd vigyázni rá. És szerintem itt van a szülőnek egy tök nagy felelőssége, hogy ne azt mondja a gyereknek, hogy hú, az koszos, gyere ide, ne a sárba tapicskoljál, nem megyünk ki az erdőbe, mert esik kicsit az eső, ne fogd meg, mert koszos, stb. Nagyon sok ilyen van. Akkor a gyerekekből kinevelődik ez az ilyen nagyon ösztönös szeretete a természetnek, és egy ilyen elképesztő kíváncsiság, hogy mi történik a természetben, és milyen állatok vannak. És egy ilyen nagyon kedves példa, nekem szenvedélyem a közösségi komposztálás, és a Szent István Parkban kezdeményeztem egy ilyen komposztálónak a kialakítását, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy rengeteg idős ember jött oda hozzánk, amikor már így belefogtunk ebbe, hogy, hogy ez itt egy, nem tudom, ismeritek a Szent István parkot, van egy játszótér része, meg egy ilyen nagy parkos része, és csomó ember jött oda hozzánk, hogy, hát, hogy itt gyerekek vannak, és hogy itt játszanak, és hogy milyen büdös a komposztáló. És akkor így amit látni lehetett így a való életben, az az, hogy a gyerekek kb. Így fejjel lefele lógtak a komposztálóban, mert annyira érdekelte őket, hogy mi történik ott, meg milyen bogarak vannak. Csomó ember küldött be a ilyen Facebook csoportunkba a képeket, hogy a gyerekek az otthoni műanyag zöldséggel is komposztálósat játszanak otthon. Tehát, hogy annyira érdekelte őket, és hogy, ez nekem egy ilyen tök érdekes élmény volt, hogy, tehát, hogy azt gondolják a, felnőttek, minden jó indulatukkal, hogy, ettől így meg kell óvni a gyerekeket, hogy nehogy valami bajuk essen, vagy nehogy nekik valami rossz legyen, pedig, igazából elvesznek tőlük egy tök nagy értéket, ami őket ösztönösen alapvetően nagyon érdekli. Szóval, szerintem itt az a legfontosabb, hogy valójában nem kell a gyerekekben feléleszteni az érdeklődést, meg a hajlandóságot arra, hogy, egy pozitív kapcsolatuk legyen a természettel, hanem inkább megőrizni kell ezt, és, átolni.
És tanulni tőle.
Igen.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert amikor mi létrehoztuk az iskolánkat, akkor egy ilyen pszichológiai kutatás nagyon megfogott, hogy állítólag 7-8 éves korig van egy úgynevezett ilyen bevésődés a gyerekeknél, akár egy vagy több alkalommal, amikor ilyen aha élménye van a természettel kapcsolatban, hogy most nem akarok túl spirituális lenni, de hogy, ez az egész így egy körforgás és egy univerzum, vagy egy ilyen ökoszisztéma, amiben vagyunk, és hogy ez a fajta kapcsolat, ha nem alakul ki, akkor képtelenség ezt felnőtt korban bepótolni. És hogy nem csak nyilván egy, lehet, hogy egy vidéken élő gyereknek ez valahol könnyebb, de hogy a város gyerekeket mindenképpen vinni kell a természetbe, és hagyni őket, hogy igen, ugráljanak a pocsolyába, meg a sárba, mert ha nem alakul ez ki, akkor kvázi menthetetlen a, hozzáállás, a szemléletmódja ezzel az egész témával kapcsolatban.
De egy a legnagyobb városi régiókban annyira messzire tudnak kerülni az emberek a, természettől, hogy tényleg fogalmuk sincs, hogy nem tudom, hogy nő meg egy paradicsom, jó, ez hülye példa, de hogy,
nem ez nagyon jó példa, sajnos.
És, nálunk az Arkiban is nagyon fontos a természet közelség. Nagyon nagy tradíciója van a kunyhóépítő tábornak, ahol egyes ilyen népi kunyhóépítési technikákat nézünk át, illetve, ugye különböző népi és építészet történeti projektekkel tele van a tananyag, igazából minden, fél évben van, és minden fél évben van olyan projekt is, ami kifejezetten természetes anyagokkal dolgozik, ugyanúgy az állatok, vagy az élővilágban létrejövő ilyen struktúrákat is vizsgáljuk, és tehát, hogy ez, eszméletlen fontos a gyerekek fejlődésében, hogy nem, távolodhatnak el a, természettől teljesen.
Hozol még esetleg ilyen konkrét példákat, és aztán majd dolgit is megkérdezném, hogy mik azok a kezdeményezések, programok, azért már említettetek egy párat, de hogyha kiemelnétek egy-kettőt ezekből, amikre nagyon büszkék is vagytok akár, vagy amik lesznek most a közeljövőben, vagy egy kicsit így tudjuk inspirálni a szülőket, fiatalokat, hogy ezekhez csatlakozzanak.
Igazából amit, én legfontosabbnak tartok az Arki Építészeti Iskolával kapcsolatban, hogy ugye az építészeten keresztül próbáljuk megmutatni a gyerekeknek azt, hogy hogyan tudják megérteni, megismerni a, világot. Ha abban látnak kihívásokat, akkor azokat a kihívásokat vajon hogyan kell megoldani, és ugye erre tervet készítünk, prototípust készítünk, és utána általában hands-on, tehát kétkezi munkával megépítjük, hogy, akkor nekünk mi lenne a megoldásunk. Tehát ilyen szempontból van mindig egy, most idézőjelben feloldozás, hogy, ugye elkészül a jövővárosa, vagy a fenntartható épület, vagy, bármi, és 15 éves tananyagban végig különböző léptékű projektek vannak, a városi léptéktől egészen az ember vagy egy tárgy léptékéig, és tulajdonképpen mindegyikben a, fenntarthatóság mint, szempont szerepel. Tehát nincsen külön fenntarthatósági projekt, hanem ez tulajdonképpen egy olyan alapréteg, ami, folyamatosan...
Ezen a lencsén keresztül történik minden.
És ugye az egész munkamódszer pedig, azon alapul, hogy, hogyan, tudunk olyan probléma megoldó készséget fejleszteni, kreatív probléma megoldó készséget fejleszteni a gyerekekben, ami képessé teszi őket arra, hogy valóság alapú feladatokat, tehát a valóságnak a problémáit meg tudják oldani. És azt gondolom, hogy az a kulcs, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik, hogyha van egy kihívás, akkor van gondolatuk, hogy hogyan fogjanak hozzá, és van módszertanuk.
Meg bátorságuk.
És nagyon érdekes, hogy ugye 30 évvel ezelőtt Finnországban néhány építésznek pattant ki a fejéből az a gondolat, hogy hát van zeneiskola, igazából miért ne lehetne építészeti iskola, és ugye az építészet egy olyan szakmaterület, ami a mérnöki, természettudományos és a humán és társadalmi témákat ötvözi. Emiatt ugye magától értetődően interdisziplináris, és ugye nagyon segít abban, hogy megismerjük a környezetet, meg a környezetünket, és az abban lévő problémákat. Úgyhogy nekünk igazából ez a legerősebb kapcsolódásunk a fenntarthatósághoz.
És a bolygóban mik azok a programok, amikre te különösen büszke vagy, amiket kiemelnél, voltak a múltban, vagy lesznek a közeljövőben?
Ami nekem a mostani ilyen szerelem projektem a bolygóban, az, hogy egy fél évvel indítottunk egy fél éves képzést fiataloknak, aminek az a neve, hogy Bolygóklub, és igazából úgy arról beszélgetünk.
Hány éveseknek, bocsánat?
Gimis és egyetemista korosztály, szóval 15 és 25 éves kor között bárki jelentkezhet. És arról beszélgettünk nagyon sokat előtte, hogy abból már rengeteg program van, hogy beszélgetünk valamiről, hogy igen, ezt így kéne csinálni, vagy igen, ez a probléma, és hogy az hogy néz ki, de hogy utána mindig ezt jól megbeszéljük, és utána mindenki hazamegy egy esemény után. És hogy lehet ezt tovább vinni abba, hogy ne csak beszélgessünk a dolgokról, hanem csináljunk valamit. Mert szerintem ez az ilyen legnehezebb dolog így megugrani, hogy így a tudásból, meg a beszélgetésből hogyan lehet így a csinálásba átmenni. Ezért úgy építettük fel ezt a képzést, hogy az elején az első pár alkalmon egy ilyen tudásátadás történik, ahol kifejezetten arra fókuszálunk, hogy rendszer szintű tudást adjunk át a fiataloknak, tehát a gazdasági rendszernek a rendszer szintű kritikája és megvizsgálása, akár mondjuk a permakultúrás gondolkozásnak a rendszere, és hogy ez egyébként az építészethez is kapcsolódik, hogy hogyan lehet mondjuk permakultúrás alapértékek mentén nem csak földművelést folytatni, hanem mondjuk építészetet, vagy várostervezést, vagy akármit. Meg az egész klíma és ökológiai válság rendszer szintű problémája, mivel kapcsolódik össze. És utána a képzés felétől pedig a csoport elkezd ötletelni egy saját projekten, amit ők választanak ki, hogy milyen témával szeretnének tovább menni, mi az, ami a legjobban felkeltette az ő érdeklődésüket, és ez a projekt bármi lehet. Szóval lehet egy eseménysorozat, lehet egy tábor, lehet egy utcai performance, egy akció, egy petíció, egy online
akármi. Vállalkozás.
Igen, amit ők kitalálnak, és igazából a képzés második felében ezt az ötletet találjuk ki, és gyúrjuk tovább közösen, és a képzés vége pedig magának ennek a projektnek a megvalósítása, és pont most lesz majd vége ennek a képzésünknek, most volt az első ilyen pilot évfolyamunk, és ők például a reklámokkal találták, hogy szeretnének foglalkozni, és azzal, hogy így ez a rengeteg reklám, ami így ránk árad, az így hogyan befolyásol minket, és hogyan vesz rá arra, hogy megvegyünk olyan dolgokat, amikre tökre nincsen szükségünk, és ezzel kapcsolatban csinálnak majd egy ilyen kis figyelemfelhívó akciót. És nagyon izgalmas volt nekem látni, hogy nagyon sokat beszélgettünk a résztvevőkkel, akikkel tényleg fél éven át együtt dolgoztunk, és nagyon szépen elmesélték azt, hogy hogyan éltek át egy ilyen empowerment, vagy ilyen felhatalmazási folyamatot, és elmesélték, hogy ők igazából úgy jöttek ide a bolygóba, hogy hát voltak már pár társas estünkön, vagy voltak pár eseményünkön, és akkor utána, vagy nálunk csinálták az ilyen iskolai közösségi szolgálatot, gimisek, és akkor utána jelentkeztek erre a képzésre, mert látták, hogy lesz. De hogy ők úgy jöttek ide, hogy jaj, hát ők azért nem olyan személyiségek, hogy ilyen kiállok, és akkor ilyen magabiztos vagyok, és így beszélek emberek előtt, meg nem tudom, meg azt gondolták, hogyha valamiben nem ilyen szakértők, akkor arról nem lehet beszélni, meg akkor arról nem lehet vitatkozni másokkal, meg nem merik felvállalni a véleményüket, mert félnek attól, mi van, hogyha valami rosszat mondanak, és igazából így nem tudták azt, hogy ők képesek dolgokat megcsinálni, és az egy ilyen baromi megható visszajelzés volt igazából az összes embertől, aki részt vett a képzésen, hogy mind azt mondták, hogy azt élték meg, hogy így képesek dolgokat csinálni,
létrehozni.
Hogy mernek beszélni emberek előtt, felmerik vállalni a véleményüket, mernek kérdezni, és nem csak akkor, hogyha mindent tudnak egy témáról, és hogy rájöttek arra, hogy nem csak az lehet aktív, és nem csak az cselekedhet, aki a hű de hangos, és hú de extrovertált, és nem tudom, hanem hogy így mindenkinek megvan a helye ebben az egészben, és ez nekem egy ilyen nagyon megható folyamat volt, mert nagyon érdekes volt azt látni, hogy kitaláltunk valamit, hogy majd biztos ez lesz az eredménye ennek a képzésnek, és hogy így tényleg ez lett az eredménye a
képzésnek. Hát te is ugyanazt élted meg, mint ők egyébként. Igen. Ezt a megtudtunk valós, igen, létrehoztunk valamit.
Igen, úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon nagy szerelem projektem, és egyébként az a tervünk, hogy a következő évfolyamnak, amit majd novemberben fogunk indítani, nekik a képzést már félig azok a fiatalok fogják tartani, akik az előző évfolyamban voltak, és azt elvégezték. Úgyhogy majd tartunk nekik ilyen facilitátor képzést is, és igazából az a célunk, hogy ez egy ilyen önfenntartó, ilyen részvételi körforgás legyen, hogy fiatalok egymásnak adják át a tudást, és azt az élményt, hogy milyen jó csinálni dolgokat közösen.
Nálunk még nem így van, hogy már az egyik szemeszter után a kurzuson résztvevők tartják a következőt.
Kicsit fiatalabb generáció.
Igen, viszont amit mondtál, az abszolút hasonló, mert ugye mi úgy dolgozunk, hogy ilyen szakkör jelleggel hetente találkoznak fix csoportok, és úgy dolgozunk együtt több projekteken, és nagyon gyakori az, hogy amikor kezd valaki egy csoportot, még így nem nagyon mer megszólalni, nem hisz adott esetben annyira magában, és ugye ahogy elkezdi érezni, hogy oké, itt biztonságban vagyok, itt senki nem nevet ki, tudok jókat mondani, elkezdik merni megmutatni a munkáikat, és tényleg ez fantasztikus érzés, és ugye magában az alkotó munkában a gyerekek így önmagukat tudják keresgélni, hogy én milyen vagyok. Azon keresztül, hogy mondjuk milyen épületet hozok létre, mondjuk milyen várost hozok létre, és nagyon nagy fejlődésen és átalakuláson tudnak átmenni. És tényleg őrült jó érzés így facilitátorként ezt végignézni.
Feltételezem, hogy ezt a podcastet egyébként inkább szülők és közösségépítők és olyanok hallgatják, akik gyerekekkel foglalkoznak, tanárok, pedagógusok. Úgyhogy, és mivel ennek az egész podcast évadnak az a célja, hogy inspiráljuk a hallgatókat, hazai jó gyakorlatokat, példákat, szervezeteket mutassunk be, ami ennek a tiétek is. Szeretnélek titeket megkérni, hogy osszatok meg egy olyan tanácsot a ti tapasztalataitok alapján, amivel tudnátok segíteni ezeknek az embereknek, pedagógusoknak, szülőknek, közösségépítőknek a munkáját, hogy egy kicsit tudják oldani a fiatalokban a szorongást, vagy tágítani tudják az ő szemléletüket a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Én, amit ilyen kisebb gyerekekhez mondanék, tehát olyan szülőnek, olyan pedagógusnak, akinek kisebb gyereke van, az a játék. Mindenből játékot csinálni, ezt gyerektáboroztatás kapcsán is és érzékelem, meg az előző szervezetben, ahol dolgoztam, a Bábosz Zöldre Egyesületnél, ott is igazából pontosan ez a módszertan, hogy hogyan tudsz egy komoly témát egy játékba becsomagolni, és ezt így a gyerekek nyelvére lefordítani és fogyaszthatóvá tenni. És egészen más az, hogyha én kiállok és elmondom a gyerekeknek, hogy miért jobb a napenergia, mint a, nem tudom, szénerőmű, és egészen más az, amikor a kezemre húzok egy bábot, és egy bábfigura meséli el azt, hogy miért fontos egészen más, hogy megy be a gyerekek agyába. Szóval így a csomagolása a dolgoknak az nagyon, nagyon nem mindegy, és szerintem a játék az egy ilyen elképesztően hatásos dolog, és sokszor így nem is gondolunk rá, hogy mennyire. A nagyobbakhoz pedig azt mondanám, hogy így a hibáztatásból, meg a bűntudatkeltésből kicsit így kiszakadni, és eddig is mondtam, hogy kicsit inkább a felé elmozdulni, hogy ez egy ilyen felszabadulási folyamat, és hogy egy lehetőség arra, hogy az emberek így újra kitalálják magukat. Ha a bolygónk egészséges, akkor mi is egészségesek vagyunk, és hogyha a bolygónk haldoklik, akkor mi is egészségtelenek vagyunk, és mi is haldoklunk. És valahogy erre a kapcsolatra rávezetni az embereket, hogy aki környezetvédelemmel foglalkozik, az nem arra próbálja rávenni az embereket, hogy éljenek egy borzasztó életet, hanem azt próbálja megmutatni, hogy most jelenleg egy mennyire borzasztó életet élünk, és hogy erre vannak megoldások, meg kiutak, hogy hogyan tudnánk egy jobb, egészségesebb és harmonikusabb életet élni egymással is, önmagunkkal is, meg a természettel is.
A játék mellett szerintem nagyon fontos, hogy ugye minden nap életben valamilyen cselekvés alakuljon ki, és ugye ezt lehet együtt csinálni, akár legyen szó családról, vagy egy osztályközösségről, és úgy megerősíteni egy szokást, az nagyon mélyre beépül. Emellett természetesen meg lehet beszélni, hogy az miért van, mik az okokozati összefüggések, de nem kell nyomasztani mondjuk a gyerekeket azzal, hogy na és hogyha nem, akkor nem tudom mi lesz, hanem hogy értsék, hogy miért csinálják, és csinálják. Szerintem ez nagyon fontos.
Olgi Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a bolygónak, meg az Arkinak a további programjaitokhoz.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
És ahogy ígértem, ezen a héten is hoztam nektek házi feladatot, ezúttal könyvek formájában, ugyanis, ahogy Olgi is említette az interjúban, a mesélésen, a játékon, a történeteken keresztül sokkal jobban tudunk hatni a gyerekekre és a fiatalokra. Korcsoportokra lebontva, 3 éves kor fölött például a Gréta című könyvet ajánlanám, ami nagy sikert aratott az elmúlt években, ez egy bálnáról szól, és a vizek, óceánok védelméről, műanyag szennyezés problémáját járja úgy körbe, hogy ez egy 3 évesnek is teljesen érthető, befogadható legyen. Következő korcsoportra pedig 6 éves kor fölött, tehát ilyen kisiskolásoknak, általános iskolásoknak, az Amikor a kukák világán mentek, Mai mesék a zöld jövőért című könyvet ajánlanám. Ez a könyv elnyerte 2021-ben az év gyermekkönyve innovációs díjat, ami szerintem nagyon nagy szó egy fenntarthatóságról szóló könyv esetén, és például olyan témákat hoz közelebb a gyerekekhez, mint a pálmaolaj, a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékmentes gondolkodás, és megtanítja nekik, hogy minden apró lépés számít a fenntarthatóság érdekében. Ha valakinek egy picit nagyobb gyereke van, 8 és 12 éves kor között, nyugodtan adja a kezébe a nagyon zöld könyvet, amelyben Gévai Csilla humorral, játékossággal járja körbe a világ működését, különböző kölcsönhatásokat, tehát itt már egy kicsit komplexebb módon közelíti meg a fenntarthatósági témákat, mint mondjuk egy óvodásoknak szóló mesekönyvben. És végül, de nem utolsó sorban, 12 éves kor fölött egy science fiction regényt ajánlanék, Föld 2 záróvizsga címmel, amiben kamasz főhősök próbálnak egy különös vizsgaterepen helytállni, ahol be kell bizonyítaniuk, hogy az emberiség újra bizalmat érdemel, és képes tanulni a saját hibáiból. Természetesen mindegyik könyvnek bent lesz a linkje a leírásban, találkozunk 2 hét múlva, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítványt szerzett Alteo támogatta.